A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Június 25-e a barlangok napja, ezért egy lenyűgöző titokzatos világba invitálom önöket mai műsorunkban. Székelyföld hegyei nem csak a felszínen varázslatosak, hanem a mélyben is, ahol rejtett járatok, cseppkövek és feltáratlan csodák húzódnak. De vajon mit rejt a föld alatti Székelyföld, hogyan hódítják meg a kutatók a koromsötét járatokat, és milyen titkokra bukkantak a legutóbbi expedíciókon? Mai vendégünkkel a mélybe ereszkedünk, Krisán Hunor barlangkutatóval beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel gondolok a marosvásárhelyi rádió hallgatóira.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Június 25-e tulajdonképpen holnap van a barlangok napja. Miért fontos ez a nap, ez az ünnep? Ünnep ez a barlangkutatóknak, hogy gondolja?
Hát, igen, én úgy gondolom, hogy ünnep is lehetne. A barlangkutatók általában meg is szokták úgymond ünnepelni, de legkevesebb rá gondolnak, ha a hétvégeken ilyenkor biztos kint vannak a területeken, és ilyenkor próbáljuk egy kicsit úgy mondjam, hogy mediatizálni a barlangok védelmét.
Hogyan látja, mennyire ismerik a székelyföldi emberek a lábuk alatt húzódó világot, a barlangokat, és hát beszéljünk arról is, hogy mennyire becsülik meg, mennyire vigyázunk ezekre a hát egyedülálló képződményekre, akár itt Székelyföldön.
Ha a törvényeket vesszük, akkor ezek a területek már a 60-as években, Hargita megyére gondolok, Székelyföldre, hogy ezek a védetti státust kaptak a megyei határozatok által. Az átlag ember, mondhatom, hogy egy része ismeri, a másik nem, de főleg a barlangkutatók, a barlangászok azért már elég fejlett technológiával rendelkeznek, és elég nagy a hálózat, aki már a barlangokra figyel és ügyel.
Ma már vannak ilyen különleges szerkezetek, amelyekkel mondjuk kívülről is fel lehet azt fedezni, hogy van ott egy barlangrendszer, és úgy mennek be feltárni, vagy ugyanazokat a, hát mondjuk azt, hogy rudimentáris módszereket alkalmazzák, hogy járják a terepet, és aztán egyszer csak felfedeznek valamit.
A geofizika az elég sok mindent megmond, ebből nem tudok nagyon belemélyedni, mert nem vagyok szakember, tehát a rétegtan, és a rudimentáris, tehát az abszolút megfigyelés, és persze a látványosabb barlangokat, azokat a karsztokon találjuk meg, tehát a karsztvidékek, a barlangok sokkal fontosabbak azért a mindennapi életünkben, mint ahogy gondoljuk. És a jó megfigyelő, aki ismeri a terepet, és elég aktív, és elég sok barlangot találnak a felszín bejárásával. Persze a mostani technikával rögzítődik a GPS pontokra, hogy ugye mert bonyolultak ezek a területek és beerdősödöttek egyrészt, és akkor könnyebb megtalálni, visszatalálni és kutatni, esetleg dolgozni, hogy bejutni ezekbe az új rendszerekbe.
Van egy leltár a Székelyföldön, vagy mondjuk a Kárpátokban létező barlangokról? Nyilvántartásban vannak ezek valahol véve?
Igen, a székelyföldi barlangok, most nem akarok nagy számot mondani, mondjuk van vagy 700. A székelyföldi barlangok nem arról híresek, hogy milyen nagy rendszerek, milyen hosszak, milyen mélyek, hanem a tudományos szempontból nagyon fontosak, mint általában minden barlang. és Romániában van egy összetett katalógus, a Goránféle katalógus, amit az internet által el lehet érni. Azokat kellene persze aktualizálni, mert sok barlang nincs rajta. Nincs nyilvántartva sok barlang.
Igen, mi minősül barlangnak ma Romániában? Együtt dokumentáltuk elsőként a Román Televízió Marosvásárhelyi stúdiója számára a videó felvételekkel ezeket a fatörzs barlangokat. Barlangnak lehet nevezni egy fatörzs méretű képződményt is?
A marosvásárhelyek írták le, és térképezték fel nagy részét, az Ursus Peleus, ha nem tévedek, és Móri Sándor nevéhez fűződnek az első leírás. Akkor egyedi barlangok, rendszerek voltak, és itt az az érdekes, hogy nem tipikus karsztvidék, hanem a üledékek, tehát vulkanikus üledékekben alakultak ki azok a barlangok, de ellenben, ami nekünk mondjuk, hogy ránk nézve érdekes, amit említettél az előbb, azt újra felfrissítettük, vagy talán próbáltuk még jobban megúvni ezeket a barlangokat, mert én azt mondom, hál' Istennek egy időben el voltak felejtve, minél jobban kutassuk, minél jobban mediatizáljuk ezeket a barlangokat, annál több a látogató, és annál több a kár. Tehát tudományos szempontból egy részét úgymond el kellene rejteni az én szemszögemből.
Igen, de hát akkor ér valami, ha hasznára van a társadalomnak, úgy gondolom. Ma már egyébként igen, hogyha utazunk a Maros völgyén, akkor tábla is jelzi, hogy merre vannak a fatörzs
barlangok. Most ki vannak építve, így van. A tudományos szempontból azért akkor is hasznos az emberiségre, mert le tudunk vonni egy csomó következtetni, hogy hogy működtek valamikor a barlangok, a klíma, a mostani napjainkban is, hogy milyen befolyással vannak az emberi tevékenységek, és azért mondom, hogy egy része a barlangoknak le is van zárva, ami nagyon fontos, és akárki nem is juthat be, csak a kutató. De ellenben hozzá lehet férni az anyagokhoz, és egy csomót lehet tanulni belőle. Itt egy kicsit azt tartom, hogy ugye ezekhez az irodalmakhoz, ezekhez a tudományos cikkekhez inkább a szintén szakmabeli érdeklődését kelti fel, és ezek el kellene jussanak az egyszerű emberhez. Ezeket le kellene egyszerűsíteni, lefordítani mondjuk az anyanyelvre, vagy román nyelvre is, hogy igenis tudjuk meg ezeket az eredményeket, és hogy mennyire fontos az óvása. Ezeknek a barlangoknak.
Melyek a legismertebb barlangok Székelyföldön?
Székelyföldön az egyik legérdekesebb rendszer ugye a Vargyasvölgyi barlangok. Ellenben a Hagymáshegység is rejteget titkokat. Ott még sok feltárnivaló lenne, de oda kemény munka, ugye, mert ezek a rendszerek nem olyan könnyen adják meg magukat. Aktív rendszerek, vizes és patakos, nehezen bejárhatók. És a Vargyas völgye úgymond, azt mondhatom, hogy a legtöbbet volt kutatva, úgy paleontológiai szempontból, mint speológia, vagy esetleg archeospeológia, ami most folyik ugye a Szorosban, de még mindig vannak úgymond rejtett sötét részek, amit nem ismerünk. És örökké kerülnek ilyen meglepetések.
Igen. Milyen szerepet töltöttek be a barlangok az ember életében, az ősidőkben? Ezt is kutatják mostanában.
Igen. A mostani életünkből, ha kiragadunk egy-egy pillanatot, tehát az ivóvíz. Hát a karsztvidékek és a barlangok körülbelül 20-25%-át biztosítják a föld lakosságának az ivóvizét. Tehát ez egy hatalmas sérüléke rendszer, amire oda kell figyelni. Mivel, hogy ezek a barlangok, ez a karszt, ugye a karsztot inkább úgy gondoljuk, hogy mészkövek, de nem csak a méz a leglátványosabb, ezeket inkább ismerik az emberek. És itt alakulnak ki a legnagyobb üregek. Ha csak a Székelyföldet vesszük, hogy a mészköveink bevonulnak úgy, mondjuk a radnai havasok felül, és lenyúlik a Persányi hegységük. Ezek hol kibuknak, tehát alábuknak a mélységben, hol fent van, és szem elé kerülnek. A mélységben pedig tárolják az ivóvíz, a legnagyobb ivóvízünket, az ásványvizeket. Hát ott hatalmas üregek vannak, ahol ezek a vizek összegyűlnek, van, ahol ugye összevegyül a vulkanizmussal, a gázakkal, és felszínre tör. Hát, ha vesszük ugye a Marosvölgyit, jöhetünk itt felfele, a Orszék, Maroshévi, mehetünk a Csíkszenttamásra. Jelenleg a Csíkszenttamási karszórás be van fogva, tehát szinte mondhatom, hogy biztos, hogy 20%-át biztosítja az ivóvizet a Csíkmedencébe. A régi világban pedig menedéket nyújtott az embereknek. Használták időszakosan is, a védelem szempontjából is a barlangokat, és ilyen átvonuló, mondjuk úgymond vadász területeknek, ahol esetleg ezek az ábrik adnak. Tehát az is mondjuk egy ilyen boltív, ahol az ősember, a paleozoikum, amire vissza tudunk mi menni, közép-paleozoikum, olyan 30 ezer év, vissza tudunk menni, és az eszközöket és a szerszámokat megtaláljuk. Tehát egy óriási archívum a barlangnak az üledékei, és a maga a környezet, hogy állandó hőmérséklet védett, ugye nincs annyira piszkálva, más úgy mondjam, de ugye itt is még van sok mesélni való erről. Tehát mondjuk az, hogy fontos az életben, és olyan élővilágot mai napig is, ami eltűnt már valamikor. És ezek a barlangok megtartották ezeket az élőlények.
Igen, most az a kérdés, hogy ez az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés valamennyire befolyásolhatja akár a barlangoknak a mikroklímáját és az élővilágát is, vagy erre utaló jelek vannak-e már?
Igen, ugyanúgy a hőmérsékletek emelkednek a barlangok. Általában egy barlang átlag hőmérséklete, ugye mondjuk egy régiót, ha veszünk, vegyük a Gyergyőmedencét, mondjuk, hogy 7 fok, a barlang is ugyanezt őrzi. Tehát ezek, ha mi nekünk változik kint mondjuk egy fokkal, akkor a barlangba is jönnek változások. Még jobban befolyásolhassák esetleg a felszínen, ha nem jól gazdálkodunk, ha az erdőkre nem figyelünk a barlangok fölött, ha a mezőgazdaság használ egy csomó műtrágyát a karsztvidéken, meg mindenféle vegyszereket, ezek bekerülnek a rendszerbe, kihalhatnak azok az élőlények, amelyek már reliktumok. Még lehet, hogy a kontinens vándorlás időszakából ott a menedéket találtak, vagy esetleg az eljegesedés előtt kaptak menedéket, és azok a mai napig is tudományos szempontból nagyon fontosak. És ezek mind-mind befolyásolják az egész barlangi klímát, és a turizmus is például, ugye, mert most nagy divat a barlangokat ügyesen hasznosítjuk, ugye, és akkor megváltozik az éghajlat, mivel hogy a szellőzés rendszer megváltozik, az emberek bemennek, a hőmérsékletek változnak, és ezek mind befolyásolják a barlang életét.
Ilona Zsanett írja SMS-ben, jó napot kívánok, személyesen túravezetővel nemrégiben megcsodáltuk a Hagymáshegység sugó cseppkőbarlangját és a borszéki medvebarlangot. A kirándulóknak vezető nélkül csak iránytűvel javasolt-e, illetve egyáltalán megengedette a barlangokban való bóklászás, gondolva az esetleges balesetekre, labirintusokra. Hát a sugóbarlangban ott csak vezetővel.
Nagyon jó kérdés. Tehát itt látszik, hogy egy környezet szerető ember látogat barlangokban, naturázik, de itt egy kicsit javítok. A sugóbarlang az a gyergyőhavasokban volt. Tehát van egy csomó elírás a szakirodalomban is. Tehát a gyergyőhavasokat, az külön tárgyaljuk, a Hagymáshegységet külön. Ellenben van sugószoros a Hagymáshegységben, Gyilkostom túl, amelyik a Sógó szoros, ott is vannak barlangjaink, az már átesik Nyansz megyébe. A medvebarlangban, Borszéken most viszonylag az eléggé ismert területén, amikor kutattam valamikor a 80-as években, hát még a helyiek sem nagyon ismert.
De ez tulajdonképpen nevezhető barlangnak, hiszen igen. A medvebarlang az egy szurdok tulajdonképpen.
Igen, egy szurdok, de vannak olyan szakaszai, ahol teljesen sötét, tehát bekerülsz a repedés rendszerbe.
Csak azok nem akárki mehet oda be.
Nem kellene bemenni, sőt, tehát ott, ahol nincs engedélyezett és idegenvezetés nincs, a barlangokba tilos bejárni, azt írja a törvénykezés. Na most nem akarok bántani senkit. Ott is a taposás nagyon látszik. Ellenben Borszéken még van egy jó pár barlang, amelyik valamennyire megőrizte az eredeti állapotát. Az egy külön kincs Borszék, ugye a traverti, tehát az édes vízi mészke, amit az ősforrások felnyomtak és lerakottak a lerakódott a kalciumkarbonát, abban alakultak ki ezek a barlangok.
Igen, tehát gyakorlatilag nem szabad, hogy már többször elmondta, nem szabad bemenni ezekbe barlangokba idegenvezető nélkül.
Idegenvezető nélkül nem, és most már Romániában a törvénykezés által ki vannak nevezve azok a barlangok, amelyik látogathat. A többi már pont olyan védelmi státust kapott, mint akármelyik tudományos barlang. Tehát ezért mondom, hogy nem mindegy, hova teszed a lábad, hogy lépsz be, mert a kutatás szempontjából, a tanulmányozás szempontjából bizonyos károk keletkezhetnek.
Azt írja Mária SMS-ben, vannak arra utaló jelek, hogy az ember életvitelszerűen használta a barlangot?
Igen. Amit mi tudunk, és most kutatás alatt van Marián Kuszák professzor által a Valahia Egyetemen keresztül, jelenleg a legátfogóbb kutatásokat végez a varjaszorosban. És érdekes eredményekre jutottak. Hát a varjaszorosról esetleg annyit elmondhatnánk, hogy a Jura mészkőben alakult ki, és ilyen kettős genézis, tehát azt jelenti, hogy a felső vizek ugye a rétegen átment a varjaszoros, és egy része ugye bevágódott, a szorost alakít, a másikok a barlangrendszereken át a mélyben, és a kettő munkájával kialakult, amit most ma látunk. Ott nagyon szépen követhető, 30 ezer évre vissza lehet menni, tehát itt tudományosan egy átfogó, szisztémikus kutatás történik. Átfogva a minden idő korát, tehát minden idő kísérletek és visszamenjen egy átfogó kutatás a mai napokig, a mai tudás által. Hát itt gondolok régi magyar kutatókra, és Dénes Istvánt ugye meg kell említsük, mert ő volt az aktívabb a 80-as években, a 2000-es évekig, amelyik nem csak speleológus volt, hanem archeológus is lett. És 2014-től, ha jól tudom, elindult a Valahia Egyetemnek a kutatásai. Itt nagyon érdekes dolgokra jutottak, tehát miért fontos még a barlang? Ugye ezek archiválják a rétegek, ezeket a lakott barlangokat ugye a rétegek őrzik meg. Itt a kutatások során, tehát a közép-paleozóikumtól a mai napokig találtak nyomokat, persze beleértve abban az időszakra és a középkor, átpátkor egészen a 18-19. századig, amelyik már frissebb, és a került egy érdekes dolog, tehát az ásatások során elértek egy olyan réteget, amely őrzi az utolsó vulkanizmus jelét, a Szent Annának a kitörését. Erről még nem nagyon volt egy átfogó mondjuk vizsgálat, de a vulkanológusok ugye most keményen dolgoznak azon a vidéken, a Szent Anna környéki tanulmányozzák, és én az irodalmat átnéztem, és talál az utolsó kitörés. Tehát amit a Valahia megállapított, az a réteg, amelyik őrzi a hamut, a barlangoknak egy része beszívta ezt a hamut, és az is olyan 30 ezer év körüli, amit most utoljára megállapítottak a vulkanológusok. Tehát itt lenne egy transzdisziplináris, úgymond összetett levezetés, ami igazolja az utolsó kitörést.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Szeretettel üdvözlök a műsorvezető urakot! 91 éves Iskanéri vagyok a borodalmás, és ez a szeretnék szólni ehhez a barlang dolgokhoz. Itt a faluban volt egy Miklós István bácsi, és az úri gyerekek, amelyek egy Brassóból hazadtak, bementek a barlangba, és ő hozta ki őket. Azt mondta, hogy ott van egy olyan patak, amelynek a túlsokani volt a kamra, ahol az égszereket elraktak, a tatárjárás ellen oda menekültek a borgeszek, az almásra. Mikor magyar világba jöttek, és ott takarítottak ilyen hatalmas emberi végtagokat, hoztak a lábcsontot, karcsontot, ilyesmiket, mikor takarítottam, mert szokottam a benevén. Utána van egy kút, és akkor azt mondták, hogy kobaldok, tehát kobaldok, ott végezték az aranymosást is. Nekem a fiam akkora volt már én volt, hogy le akart ereszkedni a kútba, vitte a szállat, minden kiárészítette be. A talpolat egy kő megindult, visszajött. Le akart menni annak a kútnak a fenekére, mert abból a kútból jött ki a víz, és úgy hívták, hogy az a sarok, ott kijött a víz, és akkor a másik felől a víz bement a barlangolás, túl felül kinőtt. Tehát a víz kelte, és a víz kifolyt egy másik helyen. Itt, ahol volt az a kanyar a barlangnál, ott egy tó is volt. Oda mentek halászni az emberes jótómaprétről, mint dinamitot, hogy milyen nyavaját vesztek bele. Most kihánta, hogy kidobálta mind a hogy hívják, hogy a halakot, és aztán úgy nyaralt, és úgy volt a kirándulás. Tehát és akkor mi előtt ez a sok turista idejött, tehát ugye az már rég volt, mert én 9 éves voltam, én is egy pár évvel lettünk vagyok. De hát akkor olyan költetek voltak, hogy gyönyörűen benne volt a platina, benne volt az arany. Minden gyönyörű csillagó köveget lehetett kapni, most nem lehet kapni semmit. Mindent veszettek, ott volt egy templom is, egy kicsi templom is volt, még annak az ásatása alatt is, mikor kiásták a magyar világba, ott is nagyon sok olyan dokumentumokat kaptak, ami régi időkre visszamenőleg bizonyítsa az altalajnak a kincseit. Márka tetején, ezelőtt az én fiam akkor egy 5-6 éves volt, 77-ben született, és akkor volt a kutatás a szén után, a kőszén után, és már csokoládé barnára meg volt égve, mert oda is kimentem, és már a Magyarország lapi meg volt már kövesedve. Azt mondta, kell, az abban az időben után kell 25-30 év, ami teljes feketére ég. És rengeteg volt az uránium. Tehát nem vagyunk éppen olyan szegények, hogy azt valaki fel tudná tárni, de azt fel tudná tárni valakit, az embereknek lúna munkahelye is.
Igen. Köszönjük szépen, Iluska néni, jó egészséget kívánunk önnek. Íme, hogy... Ennyit változik, mondjuk fél évszázad alatt a helyzet egy szorosban, egy szurdokban, meg egy barlangban?
Hát, amit most látunk itt a geológiai években kell gondolkozni, tehát millió évekről beszélgettünk. A lényeg az, hogy már a jégkorszak előtt az üvegeknek egy része megvolt, és amit lehet tanulmányozni, ugye a rétegek a nagy barlangban is, és más barlangokban, és a patak, amikor görgette és hordta az üledéket. A hargyas patakat tudjuk, hogy a vulkanizmusból jön, tehát a Hargita hegységből, és mérne, tehát minden, tehát az arany jelen van a vulkanizmus környékén, és most kérdés az, hogy milyen mennyiségben. Azok a szép csillogó kövek, meg az különböző a kvarcok, meg stb. A víznek a mozgása által szépen kipreparálódtak, legömbölyödtek. azokból még most is lehet találni ezekben az ősi ledékekben, és na most a halak, meg ilyesmi, hát na most például véletlenül egy barlangrendszerben bekerülhetnek a halak is. Egy nagy árvíz, egy felhőszakadás beviszi a halakot. Ezek milyen nagyon érdekes megállapítások, és szerintem ízesebbé teszi az adást a rádió keresztül.
Igen, milyen veszélyek fenyegetik ma a Székelyföld barlangjainak ökoszisztémáját? Említettük már a globális felmelegedést, meg a turistákat, meg egyéb veszélyek leselkednek erre.
Hát igen, én annyit mutatom, ha archeoszpörlögés szempontból nézek, akkor nagyon elszaporodtak a, mondjuk a fémdetektoros amatőrök. Egyrésztben nagyon jól, mert a feltárnak egy olyan részeket, ahol az igazi archeológusok pénzhiánya miatt nem jutnak el, tehát az állami pénzek nem jutnak el minden tudományos feltárásra, de ellenben felforgassák pontosan azt a réteget, ami a legfontosabb. Tehát a fémdetektor szempontjából a bronz, a vas, a többi érmék, ezeket, és akkor a teljes üledéket tönkreteszik, tehát már nincs tudományos értéke. Tehát itt nagyon fontos a szisztematikus feltárás. Ebből a szempontból problémák vannak nem csak itt, hanem mondjuk itt a keleti országokban. És itt kellene egy kicsit még odafigyelni a barlangok védelmére, és a túlzott a turizmus se tesz jót, ugye erről már beszélgettünk, tehát minden esetre ilyen ökoformában, ökoturizmus szempontjából egyrészt a barlangoknak látogatható, mivel ugye a gazdasági szempont is fontos a turizmusban és egy vidékre, de csak idegenvezetéssel és szervezett formában.
Vannak még olyan járatok Székelyföldön, ahová emberi láb még nem lépett? Hát bizonyára, hogy vannak. Csak nem tudunk róla, vagy persze. Tudunk róla?
Persze, hogy vannak, tudjuk, hogy melyik régióban vannak, ott vannak a nagy rendszereink a hagymásban is. Ellenben nagyon nehéz bejutni, a komolyabb csapatokkal dolgozni kell hónapokig, talán olyan is van évekig, hogy bejussál egy vizes rendszerben. A több köbméter per szekundum, ugye, ha csak azt vesszük, a Szent Tamási karszforrás, az a legnagyobb a megyében, tehát a legbővebb fogalmú, de ellenben alul még a kicsit keveredik a vulkanizmussal, ugye, és azért lesz enyhén meleg, a mezotermális a víz, és kicsit széndioxidos, de ellenben ott vannak a marosfői rendszerek, ahonnan a karsztvizek itt összetalálkoznak alul a mélyben, itt kutatni kellene. A búvárok lejutottak 11 méterig, és ott is dolgozni kell, tehát azt a homok réteget, azokat a dugókat ki kellene szedni, hogy lehessen lennebb jutni. Én szoktam mondani, hogy a mészkő az furfangos, és örökké találunk meglepetéseket. Tehát soha nem mondhassuk egy barlangról, hogy fel van tárva.
Azt tudjuk, hogy komoly fizikai és mentális felkészültséget igényel a barlangkutatás. Hogyan látja, vannak ma fiatalok, 20 évesek, akik barlangkutatásra adják a fejüket? Van utánpótlás ebben a tudományos munkában?
Van utánpótlás. Most már kialakult Hargita megyében is több csoport vagy egyesület, amelyik nyugodtan tudnák kutatni. Nagyon jó a felszereltségük, tehát a legmodernabb, szerintem európai szintű, és itt a jövőt ők alkotják. Ellenben, ugye mi, akik ismerjük a karsztvidéket, akkor nekik segítségre tudnánk kerülni, hogy ott kutassanak, ahol kell. De ellenben a feltalálási vágy és az ösztön nem biztos, hogy mindenkiben benne van. Hát egy barlangban, ha bejutsz egy új rendszerbe, az egy olyan érzés, hogy most itt lehet, hogy nincs is időm elmondani. Tehát ahol az ember még nem tette be a lábát, még mindig a barlangok nyújtanak ilyen lehetőséget a földön. Tehát olyan részeket, ahol még ember nem jár. Szerintem örökké is lesznek. de kicsit ambiciósabban kellene dolgozzanak, de szerintem a mai életvitel nem ad lehetőséget, hogy napokig, hetekig, ugye ez nem két lejbe kerül, hogy ott te dolgozzál és juss el be az új rendszerekbe. Hát ott az már bányász munka, mint a törpék csinálták. És nem biztos, hogy a mostani élet segít ezzel. Ugye a régi világban egy-két szabadságot kaptunk, dolgoztunk, hétvégeket el tudtunk menni egy hétre. Egy hét alatt lehetett dolgozni, jó, akkor az eszközök egész mások voltak. Tehát 10%-a se volt nekünk meg, rudimentális volt minden, mi gyártottuk, de akkor találtuk. Ugye most kicsit többet várkozgatok. Ellenben más megyékben dolgoznak, tehát a Pádisfennség, a Bihari-hegységben, tehát a nyugati havasokban rendszeresen találnak barlangokat.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Krisán Hunor barlangkutató volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást, viszont... és az érdeklődés örökké a környezet iránt, a barlangunk iránt. Köszönöm szépen.